Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkészült a jeruzsálemi Szent Sír barokk mássának restaurálása a Veszprémi Várnegyedben. A különleges építmény húsvétkor már felújított állapotban lesz az ünnepi liturgia része, tudotta a Veszprémi Főegyházmegye kommunikációjával foglalkozó ügynökség a távirat irodával. A Szent Sír a Veszprémi Főegyházmegye gyűjteményének egyik legizgalmasabb darabja, amely egy régi hagyományra emlékeztet minket. Különlegessége, hogy úgy készítették el, hogy négy férfi egy óra alatt fel tudja építeni és el tudja bontani. Idézi az összegzés Nagy Veronikát, a Főegyházmegyei Múzeum igazgatóját. Megalakult az egyeztető törzs a kritikus infrastruktúra védelmére, közölte videó üzenetében Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megjelent videó üzenetében elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi tanácsülésén felkérte az egyeztető törzs megalapítására. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, a kormány intézkedése alapján a Magyar Honvédség is erősíti az energetikai rendszer védelmét. A honvédség állománya az ország számos pontjára kitelepül. Az ehhez szükséges erők rendelkezésre állnak. Az egyeztető törzs munkájában több minisztérium is részt vesz. Ezzel egy időben a miniszterelnök parancsa alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elrendelték a drón repülés tilalmát. A tárcavezető hangsúlyozta, Ukrajna folyamatosan fenyeget és újabb lépésekkel gyakorol nyomást Magyarországra, az energetikai rendszer gyengítésével káoszt akar teremteni. A bizonytalanság előidézésén keresztül beavatkoznának az országgyűlési választásba, hogy Kijev és Brüsszel barát, vagyis háborúpárti kormányt segítsenek hatalomra, fogalmazott. Kijevben nagy összegyülekezés volt. Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni. Ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, a háborús terv része, hogy minden európai országot be kell vinni ebbe a háborúba. Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni. Ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére, fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány erre nemet mond, ezért szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza kormányt, amely igent mond. Erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást, ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban, fogalmazott Orbán Viktor. A béketanácshoz való csatlakozás megtárgyalását, illetve ratifikációját kérte az országgyűléstől Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az országgyűlés ülésén arról számolt be, hogy világszerte több véres háború és fegyveres konfliktus zajlik napjainkban is, és a nemzetközi szervezetek az elmúlt évtizedekben kudarcot vallottak ezek rendezésében. Ezek után azt gondolom nem véletlen, hogy egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt. Egy új nemzetközi rendszer jön létre, amelyben semmi sem lesz olyan, mint korábban. Egészen egyszerűen a régi működési szempontok megszűnnek. Korábban a nemzetközi politikai rendszer a világrend alapját és a szervező erejét a nemzetközi szervezetek jelentették. A nemzetközi intézmények, amelyek a nemzetközi jogot próbálták érvényesíteni és a nemzetközi sztenderteknek próbáltak érvényt szerezni, mondta. A hazai tulajdonú Biolab ZRT új, körülbelül 1,3 milliárd forint értékű beruházása tovább erősíti a magyar orvostechnikai piacot és 25 magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz létre Pomázon, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a mikrobiológiai diagnosztikai termékek gyártásával foglalkozó Biolab ZRT beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú cég 1,3 milliárd forintnyi értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt. Így segítve elő 25 új, kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselő munkahely létrehozását. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhűvel, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a déli eszél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban az Isten igéjéről elmélkedik Árvai Zoltán atya, Egerszalóki plébános. A felvételt a Szent II. János Pál karizmatikus közösség ima napján készítettük. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Ünneplő szívvel állunk meg a Szentírás előtt. Elhoztam az első teljes Ó és Új Szövetséget tartalmazó Bibliámat, Szent István társa 1987-ben megtérésem évében adta ki. Kedves számomra ez a könyv is, a könyvek könyve. És hát most erről lesz szó, úgy, mint Isten igéjéről. Nem egy régi könyvet ünneplünk, nem poros betűket. Azt mondjuk, ez az élő Istennek élő szava hozzánk, vagy ahogy szépen lehet mondani azt is, hogy Istennek szerelmes levele az ő gyermekeihez, amit olvasni illik, mert benne Isten megszólít, általa tanít, gyógyít, vezet. Miért fontos nekünk a Biblia? Mert ahogy Gárdonyitól tudjuk, ez a könyvek könyve hitünk forrása, kultúránk alapja és táplálék lelkünk számára. Ezt hirdetik a különféle művészeti alkotások. Gondoljunk templomainkra, szobrokra, festményekre, irodalmi, zenei alkotásokra. Van egy könyv, és ez is a Biblia, amely bestseller, minden idők könyvsikere. A legtöbben olvassák nyilván a világban. Évszázadok óta több nyelven, több fordításban olvashatjuk, hallgathatjuk is. Már nem csak könyv formájában van jelen életünkben, de a kis műtyű, az a kis eszköz a kezünkben, vagy a zsebünkben, az okos telefon, az is tartalmazza onnan is elérhető számunkra. Igazán közel van. Ennyire közel talán még sosem volt Isten szava az emberhez. De vajon a szívünkhöz is közel van-e? Milyen az én kapcsolatom Isten igéivel, a Szentírással? Jó ezt úgy átvizsgálni, egy kis lelkiismeret vizsgálatot tartani. Szent Gellért püspök szavait idézem. Nagyon kevesen tudják, sőt talán senki sem tudja egészen felfogni, hogy mekkora erő van a Szentírásban. Ezeket a szentíratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által. Nézzétek, kedves testvéreim, milyen csodálatosak és milyen drágák a szentírás sorai, és mindig szent vágyat ébresztenek. A szentek kifogyhatatlan tápláléka és szent éhsége ez. Hát, kedves testvérek, ez az erő nem pusztán a betűkben van, hanem a szent lélekben. A betű, mondhatnánk önmagában, ez egy hol dolog. De hogyha belelapozunk a Szentírásba, és hittel olvassuk, akkor a szent lélek működik általa, alakít bennünket, formál bennünket. A szent lélek az, aki az igét élővé teszi. Izajás próféta örömhírt hirdet a sötétségben élő népnek. Erről hallhattunk a mai olvasmányban, a próféta jövendőlésében. A sötétségben élő nép nagy világosságot látott. A próféta szavai ma is megrendítően aktuálisak. Mert a sötétség nem csak ott a pogányok Galileájában élők számára volt, hanem ma is, mai korunk, mai embere számára is ott van sokszor ez a sötétség. Ott van a szívünkben, félelem formájában, zűrzavarként, bizonytalanságként, megosztottságként, bűn sokasságaként. És mit tesz Isten? Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát. Nem hagyott minket sötétben tapogatózni, világosságot gyújtott. És az izajási profécia ezt a fényt, ezt a világosságot jövendöli meg. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. És amikor Jézus elkezdi tanítói körútját, Galileában kezdi, a pogányok Galileájában. És az emberek fölfigyelnek rá, Jézus Krisztusra, az örök ígére, a fényre. Ez a népe befogadja szívébe. És akik befogadják, azok követni kezdik Jézust, mint ahogy az apostolok is követték őt. Testvéreim, ez a fény ma is köztünk világít, amikor a Szentlélek lángra gyújtja bennünk Isten igéjét. Isten igéje tehát nem valami eszme, nem egy filozófia, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Ő az örök ige. Amikor Jézus Galileában megkezdi nyilvános működését, az evangéliumban hallhattuk, azzal kezdi: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Számunkra ez egy csodálatos meghívás az életre, az Isten gyermekek életére. Tudjuk, hogy megtérés, hogyha valaki nem a gyermekkorában, szüleitől vagy nagyszülőitől kapja meg a hitet, hanem felnőttként tér rá Krisztus útjára, akkor mondhatjuk, hogy igen, életében egy jelentős változás is adódik, ezt nevezhetjük megtérésnek, amikor megnyílok Isten számára, amikor hitre jutok. És ez nem egyszeri esemény, ahogy azt ilyen kisebb egyházi körökben egyesek úgy mondják, hogy na, én megtértem, és pontosan tudja percre pontosan, hogy na, nem tudom, 26 évvel ezelőtt, december 5-én, vagy karácsony éjjelén, ekkor és ekkor. Ezt nem lehet így datálni egészen. Ez egy életforma kell, hogy legyen. Újra és újra odállni az ige elé, és hagyni, hogy hasson rám, hogy formáljon engem Krisztusivá. Engedem? Világosan látható Isten szándéka azért nyilatkoztatta ki magát, és azért ismertette meg velünk életének örök igazságait, hogy minket emberhez méltó életre vezessen. Nem hagyja, hogy a magunk feje után menjünk, sokszor zsákutcába jutva, hanem igéje által nevelő bölcsessége adatik meg számunkra. Sosem felejtem el egyik középiskolás osztálytársamnak a tanúság tételét a Szentírással kapcsolatban, amikor beszélgettünk, úgy kijött belőle, de éreztem, hogy úgy szívből mondja, és úgy egészen tényleg úgy áthatotta. Azt mondta, hogy legkedvesebb olvasmányom a Biblia. Bárhová is megyek, magammal viszem. Nem tudom, hogy régebben, amikor még nem volt az okos telefon, csak a könyv alakjában a Szentírás, hogy kik voltak azok, akik közülünk mondjuk mindig magunknál tartottuk a Szentírást. Most már könnyű, mert ott van telefonunkban. De valóban, ez még akkor volt, amikor még híre hamva nem volt, nem az okos telefonnak, még a mobiltelefon se volt, még a korábbi. A Biblia hűséges társam, vezérkalauzom életem zarándok útján, és ha tanítását követem, akkor biztosan célba is érkezem. Az út vége pedig nem más, mint az örök élet. Az örökké tartó boldogság Isten szép országában. Szent Gellért szerint a Szentírásból szerzi meg az ember az üdvösség ismeretét. A Szentírás mindazokat, akik hisznek és hitük szerint cselekednek, el is vezeti az örök életre. A Szentírás minden lapjáról az igazság szól, minden lapján az isteni erő tündöklik. Kedves testvérek, Jézus tanítja az apostolokat, a kiválasztottakat, és aztán küldi őket, hogy hirdessék Isten országának evangéliumát, legyenek ők is ige hirdetővé, mert az ige az, amely tanít, amely felszabadít, amely gyógyít, és ez nem csak a bibliai időkben igaz, hanem napjainkban is. Pál apostolra érdemes odafigyelni, aki így ír a Biblia jelentőségéről. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre kész legyen. Galilea, a pogányok földje, hallottuk az olvasmányból, ahol Jézus megjelent, pont olyan volt, mint a mai világunk. Tele megosztottsággal, félelemmel, tele üres ígéretekkel, meg annyi veszéllyel. És még Pál apostol is bosszankodik, és ki is fejezi ezt a rosszallását, és kemény szavakkal szól a korintusi gyülekezet tagjaihoz, amikor tapasztalja, mert hát híre jön az ő körükből a megosztottságnak, a szakadásoknak. Már akkor az apostoli korban már elkezdődik a klikkesedés a krisztusi tanítványok között. Ezért mondja nekik, hogy hát kérlek benneteket, testvérek, hogy mindnyájan egyetértsetek és ne legyenek köztetek szakadások. Igen, Pál apostol most egy kicsit feldúlt, mert hát arra gondol, akadnak köztetek, akik azt mondják, én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Hogy lehet az, hogy valaki Apollóval, Pállal tart? Pál írja a levelet, tehát ő beszélhet magáról. Hát engem feszítettek föl a keresztre? Az én nevemben, Pál nevében keresztelkedtetek meg? Hát ezt gondoljátok? Krisztus az, aki a fontos. Ahol megosztottság van, ott elhalványul a kereszt ereje. És ott az ige is sérül, az ige hirdetés is, és az ige befogadása. Ezért ne legyen szakadások köreinkben, legyen viszont egység az ige körül. Az ige ünnepe is, és maga a fiú személye, Jézus, az egységre hív. És ez egy olyan fontos ez a felhívás számunkra Páltól, hogy ne legyen szakadás köreitekben, legyen egység. Abban a korban, amikor annyi alternatív igazság, hamis tanítás, vallási szinkretizmus kering, különösen fontos, hogy tudjuk, hogy miből él, miből táplálkozik a mi hitünk. Az is megvan írva, hogy jönnek majd áll proféták, hamis proféták, áll Krisztusok, hamis Krisztusok. Sokszor nem könnyű látni a sok-sok információ között azt, ami az igazán lényeges, ami igazán fontos, az igaz, a valódi. A Szentírás tanítja, hogy Isten lehajolt hozzánk emberré lett Krisztus Jézusban, hogy üdvözítse a világot, megváltója legyen ennek a bűnös emberiségnek. Vagyis Isten nem olyan volt, mint ahogy a deisták elképzelték, ugye Madács ember tragédiájában is, hogy na, megvan a nagy alkotás, a nagy mű, és akkor most már elmehetek pihenni, alszok egyet, és magára hagyom a teremtett világot. Jól elforog az a maga tengelye körül, hát én meg lepihenek, nem. Ő nem rejtőzködő Isten. Ő olyan, aki megszólít, aki keresi a kapcsolatot drága gyermekeivel. Szeretetből feltárta előttünk belső életét, aki nap mint nap szólítja, hívja az embert a vele való élő kapcsolatra. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső napokban azonban fiában szólt hozzánk. És a katolikus egyház katekizmusa így fogalmaz, Krisztus Isten ember életfia az atyának egyetlen, tökéletes és felülmúlhatatlan igéje. Benne az atya mindent elmondott, és rajta kívül nem adatik más ige. Hát kedves testvérek, még az egyházi katekizmusunk is azt hirdeti számunkra, azt tanítja, hogy nincs más ige. Nincs jobb út, mint Jézus Krisztus. Ő az út, ő az igazság, ő az élet. Nincs más. Szent Gellértet idézem ismét. A Szentírás nem szűrik meg hasznos tanításokat adni. Mindezeket nagyon kell tudniuk azoknak, akik követni akarják Krisztust, és győzelmet akarnak aratni testük felett, amelyben nem uralkodik a Szentlélek. Végül is azt akarja a Szentlélek, hogy övéi fel legyenek fegyverezve a láthatatlan támadások ellen is, hogy legyőzzék azt a gonosz szellemet, amely Sault gyötörte. Ennek a gonosz szellemnek az előzéséhez, mint már mondottam, főként Dávid lantjára van szükség. Azaz, Krisztus drága tanítására és ennek a megvalósítására. Ezt teszi az Istenben hívőket jó lelkűekké. Szent Gellért itt egy gyönyörű képet használ, Dávid lantját említi meg, amely elűzte Saultól a gonosz lelket. Ez a lant pedig Krisztus tanítása. Az ige. Az ige ereje, amely még a gonosz szellemek fölött is parancsol. Jó, ha tudjuk, ha tudatosítjuk, nincs győzelem az ige nélkül. Lelki harcainkban, ugye ezekről is sokat olvashatunk, vagy beszélgethetünk, lelki harcokról itt is tudatosítjuk, hogy nincs győzelem az ige nélkül. Mert az ige, a Szentírás megvilágosítja az értelmet, megerősíti akaratunkat, megtisztítja szívünket, és fegyverré válik a láthatatlan támadások ellen. A Biblia sziklaszilárd alapja keresztény hitünknek és forrása a lelki életnek. Második vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű dokumentumát idézem. Isten írott igéje a szent hagyománnyal együtt örök alapja a ráépülő teológiának, amely belőle meríti rendíthetetlen erejét, és belőle ifjodik meg állandóan, miközben a hit fényének világánál kutatja a Krisztus misztériumában rejlő valamennyi igazságot. Majd így ír, a hit legfőbb szabálya, mert ezek az írások a prófétáknak, meg az apostoloknak nevében a Szentlélek hangját szólaltatják meg. Lelki táplálékunk is a Biblia, amely megvilágosítja az emberek elméjét, erősíti elhatározásaikat, és Isten szeretetére gyullasztja szívünket. Látjuk hát, mi szorosan kapcsolódik életünkhöz Isten igéje, vele való táplálkozás. Szent Jeromost is gyakran idézzük, az ő bátor kijelentése legyen mindig, ami ébresztünk, hogyha egy kicsit úgy szunnyadnánk, aludnánk, fáradoznánk egy kicsit úgy, ugye akkor jusson az eszünkbe, aki a Szentírás nem ismeri, az Krisztust sem ismeri. Akarsz Krisztussal találkozni? Akarsz üdvözülni? Akkor hogy gondolod, hogy nem olvasod a Szentírást? Hogy nem nyitod meg elmédet, szívedet Isten igéje számára? Hogy akarsz akkor üdvözülni? Hogy akarsz Krisztussal találkozni? Aki a Szentírást, az igét nem ismeri, Krisztust nem ismeri. Testvérek, egyházunk különösen is buzdít, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást, legyünk olvasói, egyénileg, családban is, közösségeinkben is, kapjon fontos szerepet Istennek szava. És hát hagyj idézzek egy 1993-ban hunyt el Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészünk Mensáros Lászlónak a vallomását. Ez legyen tanúság számunkra. Művész úr így nyilatkozott. A Biblia gyermekkoromtól fogva hűséges társam, nehéz helyzetekben mindig támaszom. Vigasz a vigasztalanságban, remény a bajban, kiút a reménytelenségből. A Biblia az én számomra szent írás. Szent, mert megtanít önmagunkkal és a világgal békében élni. Mert megóv a kétségbeeséstől, mert megerősít hitemben, ami szerint az igazságnak akkor is győznie kell, ha az életem kudarcok sorozata. Szent, mert távol tartja tőlem a cinizmust, a lustaságot, a nem törődömséget és a rendetlenséget. Erőt ad önmagammal való harcomban. Megszilárdít abban, hogy a világ mindenségben, a természetben és az emberi létezésben rend van, ha ésszel fölfogni nehéz, akkor is. Eddig Sáros László színművésztől a vallomás. Hát mi a feladat akkor? Legyen egy kis házi feladat, legyen erre az esztendőre is egy kis program, mint hogy tudjuk, 400. évfordulója a Káldi féle szentírás megjelentetésének. Káldi György, jezsuita pap, fordította latinból, és hát 1626-ban jelent meg Bécsben ez a szentírás, ma is katolikus kiadásainknak egy fontos alapfordítás ez. Reggelente, mikor fölébredünk, vagy ezt Káldi Neovulgáta, vagy akár a Szent István társulati, vagy a Békés Dalos, mindegy, valamelyik szentírást vegyük elő, nyissuk ki, és akkor mondjuk a kis Sámuellel, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Jó reggel így kezdeni a napot, hogy már odafigyelek arra, aki számomra csodássá tudja tenni ezt a új napot. Kedves testvérek, tehát legyen Biblia otthonainkban, legyen rendszeres igeolvasás családjainkban, közösségeinkben, és legyen engedelmesség a hallott szóra. Amikor olvassátok, kérjétek a fényt életetekbe, és imádkozzatok közösségeitek egységéért. Testvéreim, ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Ha az életet válasszuk, akkor az igét is válasszuk, az életet. És egy rövid fohásszal hagy fejezzem be mostani kis elmélkedésünket. Urunk Jézus, gyújtsd fel bennünk igét szeretetét. Szentlélek, vezess és egyesíts minket igéd által. Amen.
Műsorunkban az Isten igéjéről hallották Árvai Zoltán egerszalóki plébános gondolatait. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Afrika, Spanyolország, Monakói hercegség. A Szent Év után Leó pápa megkezdi apostoli útjait. A Szent Atya közelgő olaszországi utazásai májustól augusztusig. Szenti avatási dekrétumok közzététele. Folytatódik a nagybőti lelki gyakorlat a Vatikánban. 5. elmélkedés. Az igazság ragyogása az életszentség tanúságán át.
Afrika, Spanyolország és a Monakói hercegség. A Szent Év után Leó pápa megkezdi apostoli utazásait. 14. Leó pápa ez évre tervezett apostoli útjait február 25-én szerdán délben jelentették be a Vatikánban. A Szent Atya 10 napos útra indul április közepén Afrikába, amelynek állomásai Algéria, Kamerun, Angola és Egyenlítői Guinea, egy napra Monte Carlo-ba látogat, még végül 6 napra Spanyolországba érkezik, ahol Madrid és Barcelona után a Kanári-szigetekre is ellátogat. Egy 10 napos afrikai és 2 európai út. Egy nap a Monakói Hercegségben, 6 Spanyolországban és a spanyol Kanári-szigeteken. A 2025 végén tett törökországi és libanoni apostoli útja, valamint a dél-olaszországi Lampedusa-ra tervezett látogatás bejelentése után Leó pápa folytatja zarándok útjait a világ körül, amint azt a Szentlélek sajtó irodája szerdán bejelentette. Leghosszabb útja április 13-tól 23-áig Szent Ágoston nyomdokaiba vezeti a pápát Algériában. Innen érkezik Közép-Afrikába, Kamerun és Angola állomásukkal, még végül Egyenlítői Guineába érkezik. Ez egy összetett út, amely egyrészt az észak-afrikai Hippo városa szentjének emlékére tett utazás, akihez Leó pápa olyannyira kötődik. Ezután Leó pápa 2 fejlődő afrikai országot látogat meg, különös tekintettel a legkiszolgáltatottabbakra, a szegényekre és azokra is, akik gondoskodnak róluk. Hosszú afrikai apostoli útjának egy fontos szilkítőzése a béke. A Szent Atya a Kamerun északi részén fekvő angol nyelvű régióba utazik, ahol 10 éve polgárháború dúl, amelyben reguláris fegyveres erők és szeparatisták is részt vesznek. Az utolsó állomás Egyenlítői Guinea, Afrika egyetlen spanyol nyelvű országa. A zarándoklat időtartama hasonló ahhoz, amelyet Szent II. János Pál pápa tett 1985-ben Afrikában, amikor 11 nap alatt 7 országot látogatott meg. Leó pápa idei első nemzetközi útja március 28-án, a nagy hét előestéjén, virágvasárnap vigíliáján a monakói hercegségbe vezet, miután elfogadta monakói hatóságok ismételt meghívásait. A monakói hercegség olyan sajátos európai valóságot képvisel, ahol a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd kézzelfogható jelentőségű, még nyilvános vitákban is. A hercegség béke iránti elkötelezettsége is jelentős, és a kicsi ország a modernkorban most először köszönhet pápát saját földjén. Végül június 6-a és 12-e között Leó pápa Spanyolországba látogat, először a főváros Madridba, majd Barcelonába, hogy felolvassa ott a Sagrada Familia, Szent Család Bazilika új és legmagasabb tornyát. A látogatás a bazilikát megálmodó és építését megkezdő nagyszerű építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulójára esik, akit tavaly Isten tiszteletre méltó szolgájává nyilvánítottak. Leó pápa innét a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre utazik, a felkeresi Tenerife és Gran Canaria szigeteit. A 3 utazás során Róma püspökének lehetősége lesz megismerkedni a legkülönfélébb országokkal és helyzetekkel, kezdve a muszlim Algériával, ahol a keresztények csekély kisebbségben vannak, és mint a testvériség magvai szolgálnak. Afrika szívében keresztény többségi országokat keres fel, ahol találkozik kihívásaikkal és örömteli hitvallásukkal. Egynapos útra a francia Rivierán fekvő katolikus monakói hercegség mini állomába érkezik, majd a nagy katolikus hagyományú Spanyolországba látogat, melyet ma erősen folytogat a szekularizáció. Útját a Kanári-szigeteken zárja, amely az Afrikából Európába vezető egyik fő migrációs útvonal, ahová évente 10 000-ek érkeznek.
Leó pápa közelgő olaszországi utazásai májustól augusztusig. A pápai ház prefektúrája közzétette 14. Leó pápa olaszországi utazásainak programját, melynek során májustól augusztusig 7 városba látogat, Pompejtől Assisiig, Nápolytól Páviáig. Május 8-án pénteken délelőtt Leó pápa megválasztása első évfordulóján a pompeji Mária kegyhelyen szent misét mutat be, és könyörög a szűzanyához. Az ebédet követően délután Nápolyban a székesegyházban találkozik a helyi papsággal és a szerzetesekkel. A város főterén, a plebiscító téren pedig a nápolyi lakosokat köszönti. A Szent Atya tavaly május 8-án, amikor a Szent Péter Bazilika lodzsájáról először szólt pápaként a hívekhez, így fohászkodott. Ma van a Pompeji Szűzanya ünnepnapja. Anyánk, Mária mindig velünk akar járni, közel akar lenni hozzánk, közbenjárásával és szeretetével segíteni akar bennünket. 14. Leó pápa május 23-án szombaton délelőtt Acerrában találkozik a Tűzföldnek nevezett területen élő hívekkel. A kampániai Tűzföld, Nápo és Caserta környéke, ahol a helyi bűnszervezet évtizedekig mérgező ipari hulladékot ásott el a talajba, vagy égetett el a szabad ég alatt. Ennek következtében súlyos környezetkárosítás történt, és ugrásszerűen megnőtt a környéken a rákos megbetegedések száma. Ferenc pápa 2020. május 24-én szeretett volna Acerrába látogatni, egy évvel Laudato Si kezdetű szociális enciklikája aláírása után. A COVID-járvány miatt azonban el kellett halasztani az utazást, amire végül nem került sor. A lakosok azonban soha nem adták fel a reményt, hogy a pápa eljön hozzájuk, és most Leó pápa teljesíti ezt a kívánságukat. Június 20-án szombaton délután Leó pápa Páviába utazik, Szent Ágoston nyomdokain járva, ahol a hippói püspök földi maradványai 722 óta a bazilikában nyugszanak. Az ágostonrendi pápa előtt már lerótta tiszteletét az egyházatja előtt Páviában 16. Benedek 2007-ben, illetve Szent II. János Pál 1984-ben. A pápa bizonyára azért jön Páviába, hogy lerója tiszteletét Szent Ágoston előtt, akire fiaként és tanítványaként tekint, és hogy találkozzék az ágostonos atyák közösségével, akik az aranymennyboltos Szent Péter Bazilikában őrzik a szent értékes erekjéit. Húzza alá Corrado Sanguinetti páviai püspök. Azért jön, hogy találkozzon egyházunkkal, hogy megerősítse a hitben és a Krisztusról való tanúságtételben, és városunkat, mely illusztris ősi történelemben gazdag egyetemi város, élénk kulturális élettel, kiváló és bizonyítottan értékes egészségügyi intézményeiről híres. Hálás és örömteli lélekkel várjuk a pápát, mint gyermekek és tanítványok. A következő hetekben igyekszünk felkészülni, elsősorban az imával és Isten igéjének hallgatásával, hogy megéljük a Péter utódával való találkozás kegyelmét, aki az egész egyház vezetője és pásztora, a béke hiteles tanúja korunkban, melyet az erőszak és a háború drámaian sújt. Július 4-én szombaton délelőtt 14. Leó pápa Lampedusa szigetére látogat, ahol 2013-ban Ferenc pápa is járt a migráns befogadó központban, és egy virágkoszorúval emlékezett meg a vízbe fúlt emberek tragédiájáról. A szicíliai szigetre érkezik Leó pápa is, hogy vigaszt és bátorítást nyújtson a befogadó központok lakóinak és az ott dolgozóknak. Leó pápával együtt imádkozunk majd a földközi tenger számtalan áldozatáért. Ez a bejelentés beleillik a kezdődő nagybőtbe. Öröm az áldozati időszakban, mondta el az agrigentói püspök. Augusztus 6-án csütörtökön délelőtt 14. Leó pápa az Assisi Angyalos Szűz Mária Bazilikában találkozik a fiatalokkal, akik Szent Ferenc tranzitusának 8. centenárium alkalmából gyűlnek össze. A pápa szent misét mutat be. Leó pápa másodszor jár Assisiben, miután tavaly novemberben lezárta az olasz püspöki konferencia 81. plenáris ülését. Akkor imádkozott Szent Ferenc sírjánál, majd megígérte a ferenceseknek, hogy visszatér Assisibe, ahol zajlanak a Poverello halálának 800. évfordulójára rendezett ünnepségek, a szent földi maradványainak közszemlére tételével. Végezetül augusztus 22-én szombaton délután a Szent Atya Riminiben találkozik a népek közötti barátságért 47. rendezvényének résztvevőivel. A pápa szent misét mutat be az egyházmegye híveinek. 1982-ben Szent II. János Pál pápa részt vett a Rimini találkozón, József Ratzinger bíborosként 1990-ben volt jelen. Leó pápa jelenléte nagy öröm a Communione Liberazione egész közösségének, amelyen belül a Rimini Meeting létrejött. Mutatott rá Davide Prosperi, a Cielle mozgalom vezetője. A Szentatya részvétele számunkra a szeretet hűn áhított jele, és rendkívül értékes alkalom lesz arra, hogy jobban azonosuljunk az egyház vezetésének aggodalmaival.
Szentjavatási dekrétumok közzététele. Február 21-én szombaton Leó pápa kiagatáson fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentjavatási dikasztérium prefektusát, és meghatalmazta őt 5 dekrétum közzétételére. Az első dekrétum ekvipollens eljárás időtlen időtől fogva létező kultusz keretében kihirdeti Isten szolgája Gabriel Maria, született Gilbert Nicolas hősies erényei elismerését, aki a kisebb testvérek rendjének fogadalmas papja és a boldogságos Szűz Mária angyali üdvözlete rendjének társ alapítója volt. Gabriel Ferences atya 1460 körül született a franciaországi Rion közelében, és 1532-ben halt meg a franciaországi Rodéban. A második dekrétum elismeri Isten tiszteletre méltó szolgája Besara Abu Murad született Szelim, a Melkiták szent megváltója bazilita fogadalmas papja közben járásának tulajdonított csodát, aki 1523-ban Libanonban született, és ott is halt meg 1930-ban. 3 másik dekrétum Isten 3 szolgája hősies erényeinek elismerését teszi közzé, akik Francesco Lombardi, olasz egyházmegyés pap, aki 1851 és 1922 közt élt, Teofán, indiai kapucinus atya, született Michael Cole Dunlor, aki 1913 és 1968 közt élt Indiában, és végül Fausto Jay, olasz világi hívő, a Kereszt Csendes Munkásai Egyesületének tagja, aki 1927 és 1968 közt élt az észak-olaszországi Bressában. 5. lelki gyakorlatos elmélkedés. Az igazság ragyogása az életszentség tanúságán át. A norvég trappista püspök kedden este tovább folytatta nagybőti lelki gyakorlatos elmélkedéseit, és ezúttal az igazság ragyogása témát bontotta ki a Szentatya és a római kúria mintegy 50 fős csoportja jelenlétében. Az igazság ragyogásának legfőbb nehézsége az önmagát állító becsvágy, melyet azonban felülmúl az igazságot megtestesítő hiteles életszentség. Szent Bernát éberségre akar ösztönözni minket, amikor kijelenti: figyelmeztetlek titeket, senki sem él a földön kísértés nélkül, és ha valaki netán meg is szabadul az egyiktől, biztosan számítson egy másikra. Ápolnunk kell tehát a helyes egyensúlyt, az Isten segítségébe vetett bizalom és a saját törékenységünkkel szembeni bizalmatlanság között, tartva a kísértésektől és elfogadva azok elkerülhetetlenségét, emlékezve arra, hogy Isten azért vett alá minket nekik, mert hasznosak számunkra. De milyen értelemben hasznosak? Kérdezte a trappista püspök. Azzal, hogy ellenállunk a hazugság atya nyillövéseinek, és hogy így megerősödik az igazság iránti elkötelezettségünk és a belé vetett bizalmunk. Ha eltávolodunk a minket legyengítő hazugságaitól, képesek leszünk megtéríteni és megerősíteni testvéreinket. Szent Bernát a becsvágyat az igazság tagadásának tekinti. A kapcsiságét nem is annyira kifinomult formájának, majd Szent Bernát ékes szólóan leírja ezt a bűnt. A becsvágy ugyanis finom gonoszság, titkos méreg, rejtett pestis, a csalás teremtője, a képmutatás anyja, az irítség őse, a bűnök eredete. Szikra, amely fellobbantja a bűnöket, rozsdássá teszi az erényeket, rothatta az életszentséget és elvakítja a szíveket. A gyógyítás betegséggé alakítja, és az orvosság bágyottá lesz tőle. A becsvágy, mondja Szent Bernát, az elme elidegenedéséből fakad, és ez az őrület akkor nyilvánul meg, amikor az igazságról megfeledkezünk. mint hogy a becsvágy, a mentális egyensúly hiány egyik formája nevetségesé teszi a becsvágyot minden megnyilvánulásában, főként amikor mások szolgálata a hivatása. Nem véletlenül figurázza ki az ilyen ambíciózus pap alakját az irodalom és a film világa. De mi is az igazság? Kérdez tovább Várden püspök. Az emberek őszintén és gyakorta jó szándékkal teszik fel ezt a kérdést a zűrzavar, a félelem és a sietség ellenére, amelyben élnek. Éppen ezért kell válaszolni rá, hogy legjobb erőforrásainkat az alapvető és lényegi igazság fenntartására fordítsuk, amely megszabadít minket bármiféle, többé-kevésbé csillogó pótszertől. A mai bonyolult világban elengedhetetlen, hogy Krisztus fényében értelmezzük a világot. Krisztus, aki maga az igazság, nem csak megvéd minket, de meg is újít, és arra vágyik, hogy rajtunk keresztül kinyilatkoztassa magát a teremtésnek, amely egyre inkább tudatában van a hiába valóság rabszolgaságának. Néha kísértésbe esünk, és azt hiszük, hogy lépést kell tartanunk a világ divatjaival. Ez nagyon is kétséges megközelítés, állapítja meg a lelki gyakorlatos mester. Az egyház egy nagy test, amely lassan mozog. Fönnáll a veszély annak, hogy az időtől függetlenül díszíti fel magát, és a tegnapi zsargonban fejezi ki magát. Ha azonban jól beszéli a saját nyelvét, a Biblia és a liturgia, a saját szülei, a költők és a szentek nyelvét, akkor képes marad arra, hogy örökké új igazságukat fogalmazzon meg. Eredeti és friss lesz, és képes lesz a mai kultúrát formálni, ahogy azt a múltban is tette. Ez egy olyan munka, amelynek kulcsfontosságú intellektuális dimenziója van, jobban mondva egzisztenciális dimenziója. Az életszentségre való egyetemes felhívás, vagyis az igazság megtestesítésére szóló felhívás volt talán a II. Vatikáni zsinat legerősebb hangja. Ragyogó gongütésként visszhangzott minden tanácskozáson. Az igazság iránti keresztény igény akkor válik meggyőzővé, amikor annak ragyogása személyes formában nyilvánul meg, az életszentségben önmagát feláldozni is kész szeretet által, megtisztulva a kompromisszumok kísértéseitől. Zárul Erik Várden püspök összefoglalója a római kúria számára tartott nagyböti lelki gyakorlat 5. elmélkedéséről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Hajnal Anna, az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben, szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valód beosztod, fog szerint, ki mennyit ér, majd mi verődik vissza? Oxigén? Szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj, a meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én asztronauta utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek, ne mondd le rólam.
Hajnal Anna, az elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna gyepőfüzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztor Tűz közölte. 33-ban jelent meg először verse a Nyugatban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Első kötete 35-ben jelent meg. Versei között található gyermekvers. Több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítette és előadta. Hajnal Anna 1977-ben Budapesten hunyt el.
Imája.
Ó, én Istenem, ó, én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat keresik te benned, s akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz. Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és mellőzve a maguk érdekét, olyas valamivel akarnak neked kedveskedni, ami áldozatokba kerül. Mert hiszen, én Istenem, te benned ugyan nem hiányzik jó akarat, hogy nekünk kegyelmeket adj, csak is mi követünk el mulasztást azzal, hogy a kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s így módon nem kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!